Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban nagy megtiszteltetés számomra, hogy Seibert Róbert keletkutatóval beszélgethetek az 50. Javas Fesztiválon itt Kesztölcön, a Pilis belsejében. Hallgatják hallgatóink ezt a csodálatos, megnyugtató zenét. Mit jelent az, hogy keletkutató? Merre járt ön, hogyha informátoraim igazat mondtak, és valószínűleg igazat mondtak, még a dzsungelben is volt töltött időt, és szerzetesi elvonulásban is volt. Meséljen nekünk erről.
Hát valójában Kelet engem gyerekkorom óta vonzott, és már gyerekkorom el szerettem volna jutni a távol-keleti vidékre, és ez az Isten megadta nekem azt a lehetőséget, hogy ezelőtt 35-40 évvel aztán eljutottam oda, akkor már nem Magyarországon éltem, Svájcban, majd utána Franciaországban, de utána átköltöztem távol-keletre, és kb. 25 évet éltem távol-keleten.
Egész konkrétan hol?
Hát az először Hongkongban, Japánban, majd Tajföldön, majd Szingapurban, ugye én belaktam egész távol-keletet, és ugye olyan foglalkozásom volt először, ugye mégis ott valamivel meg kellett élnem, egy ilyen kutatóintézetet irányítottam, a Gastronomy Research International, tehát a luxusszállodák és a repülőtársaságoknak gasztronomi tanácsadójaként működtem, tehát abból éltem meg, de viszont mikor szabadidőm volt, és az hála Isten elég sok volt, mert úgynevezett uborka szezon is volt a tanácsadási munkámban, akkor meg elmentem Tibetbe, Belső Mongóliába, az ujgurokhoz, és a gyerekkorom óta meg akartam valósítani ugye a Körösi Csomának a végrendeletét, ami azt mondta, hogy a kis Bukariába keressétek a magyaroknak az eredetét, hogy azok ujgurok vannak ott. És akkor eljutottam Tibetbe, ahol ő sajnos nem jutott el. Aztán Bangkokba buddhista szerzetes lettem, ott töltöttem 6 hónapot a királyi kolostorban, majd a következő 3 hónapot remete szerzetesként az őserdőben, de hát...
Erről meséljen nekünk, szerintem ez nagyon izgalmas lehetett, hogyan kell ezt elképzelni. Én nagyon félnék, és azt gondolom sokan az őserdőben.
Hát ez nagyon izgalmas, mert ugye ott ilyen kutikban lakik az ember, ilyen kis fa kunyhókban valójában, és ott egyedül van az ember természetesen. Vannak az, nem tudom, 1 kilométer tőle talán ottól voltam, ott összesen 3 szerzetes volt azon a remete szerzetes, de egymástól 1-2 kilométerre voltunk. Hát az őserdei környezet.
Vadállatok?
Hát voltak tigrisek, leopárdok, óriás kígyók. Meg.
És hogyan védekeztek?
Hát nem kell védekezni, mert
nem bántanak.
Nem bántanak. A szerzetesek szerint, ha látják rajtunk a narancssárga szerzetesi leplet, akkor azt tudják, hogy azt nem szabad megenni. De most ő is kicsit tréfálkozok. Valójában az őserdő nem olyan félelmetes, mint ahogy leírják a könyvekben, hogy ott nagy veszélyeknek van kitéve az ember. Ha tiszteli az ember a környezetet és a természetet, akkor a természet is tiszteli őt. Tehát ha nem ártó szándékkal megy egy puskával, hogy lelője a tigrist, akkor a tigris előbb-utóbb rájön, hogy tisztelettel közelíti meg az ő lakterületét, akkor valamiképpen kialakul egy ilyen kölcsönös tisztelet egymás között. Legalábbis nekem soha semmi bajom nem volt se a tigrisszel, se a leopárdokkal, annál is inkább, mert egyszer egy őserdei tartózkodásom idején, akkor nem szerzetesként, hanem egy őserdei törzssel találkoztam, még megismertem a főtáltosát, én táltosnak neveztem őt, a műtáltos egyik könyvemen írok is róla, annak tanítványa lettem, és egy ilyen utazásom alkalmával kaptam egy kis leopárdot, egy 4-5 hetes leopárdot, és azt hazavittem Bangkokba, akkor Bangkokban nekem házam volt, és ott neveltem kb. 9-10 hónapos koráig, és akkor ugye aztán később kivittem az őserdőbe, mert nem tudtam egy nemzeti parkban, nem tudtam megtanítani vadászni természetesen, és hála Isten az égura segítségével találkozott egy párduc lányjal, és akkor szerint remélem megtanította a vadászni, mert én erre nem tudtam volna, különben elveszett volna, akkor kivittem először az őserdőbe, és félt.
Hát ez természetes.
Hát szegény, ez nem, elfelejtettem már, hogy ott született, és valamiképpen ezt, amit ott megtanultam, az a tisztelet a környezettel szemben, az állatvilággal, a növényvilággal, az éggel, a földdel, a nappal, a holddal, az éjszakával, és mivel egy nagyon jó mesterem volt, aki az akáknak a főtáltosa volt, aki valóban táltos volt, én táltosoknak nevezem azokat, akik látnak, akiknek van, megvan az a belső képességük, hogy ami ugye ilyen metafizikai képesség, például nem csak a kisugárzását látja az embernek, hanem látja, hogy mi történik például a hegy mögött.
Akik születésüktől fogva, ha jól tájékoztam.
Ő is született ezzel a képességgel, és ezt szerettem volna én elsajátítani, mert úgy is mondtam neki, hogy én ezt szerettem, ezt a tartós képességet sajátítani. Persze nem tudtam elsajátítani, ugye ez hiába vitt el egyedül egy őserdőbe. Nagyon nehéz terepen kellett túlélnem 9 napot, túléltem a 9 napon, de mondjuk addig eljutottam, hogy megértettem, hogy hogyan működik az igazi táltos képesség, csak ugye én ezt nem értem el, viszont addig elértem, hogy megismertem a belső jelképemet, mindenkinek van egy belső jegye, és a belső jegy ismerete azért fontos, mert az adja a kaput, amilyen tovább léphetünk a belső látás útján. Mondjuk én elértem a 4.-5. szintig talán, az igazi táltos látás a 9. szint, hát oda nem értem el.
De és mi az ön belső jele? Ez titkos?
Nem titkos, az én jegyem sólyom. Itt van, ugye?
Igen, látom a
sólyom.
Hamarosan folytatjuk ezt az izgalmas beszélgetést Seibert Róbert keletkutató íróval, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Folytatjuk Seibert Róbert keletkutató íróval a beszélgetésünket a belső képek jelentőségéről.
A mesteremé, amőtáltosé, az Tigris volt, tehát azért aztán az ő segítségvel jó kapcsolatot alakítottam ki a tigrisekkel, és ő két kis tigrist nevelt, árva tigrist a falujában, aztán elengedte őket a Szenthegyen, ugye a Szenthegy azt jelenti, hogy ott nem lehet vadászni, ott csak jó szándékkal mehet bele az ember, oda vitte el engem, és nem mondta meg nekem, hogy a tigrisek az ő tigrisei, és akkor, amikor először megláttam, mondom, most itt most baj lesz, és oda jött hozzám, és lehajtotta a fejét, hogy sivogassa meg.
Azért gondolom, hogy izgult. Hát kérdezzem meg, ön a javas hagyományőrzőkör egyik tagja. Ezek a tudások, amelyeket ön összeszedett, hogyan sarkalták arra? Vagy mi volt ez a belső motiváció, átadási vágy?
Kovács Gábortól egy nagyon kedves meghívást kaptam, talán biztos, hogy ő érezte. Nekem, hogy eljussak oda, az alapmotivációm az volt, hogy megismerni azokat a belső erőket, amelyet az ember talán felhasználhat arra, hogy Magyarországon az emberekben is ezt továbbadja. Tehát most a nemzettudatról kellene beszélni, arról a nemzettudatról, amelyben együtt van az Isten, az ember, a föld, a környezet. Ez is a nemzettudathoz tartozik, az ősöknek a tisztelete természetesen. És ezért most ugye a keletkutatóból teljesen átalakult, egy történelmi regényíróvá változtam, és ugye egymás után évente írom a könyveimet, de minden évben 3 hónapot töltök egy őserdei faluban, egy karenni őserdei faluban, január, február és márciusban, és ott írom a könyveimet, ott kapom meg azokat a ihletet, meg az égi áldást, amelyeket segít megírni. Mert néha olyanokat írok, amit én is nem tudom, hogy honnan szedem, de mondjuk ha nagyképű lennék, azt mondanám, az égből kapom hát én nem
ez
tudom.
Ez valójában így van.
Valószínűleg ez bennem kialakult az évek során, ilyen belső érzékenység, és ez segít engem ezeknek a megírásában.
Étkezéssel is foglalkozott. Igen. Erről meséljen nekünk. Milyen étkezés az, amit ajánlani tud? Mi az, amit a leginkább figyelni kell? Ha csak így néhány mondatba kellene összefoglalni.
Hát én, mikor ott kint vagyok minden évben, ugye 3 hónapot az őserdei faluban, én csak őserdei gyümölcsöt eszem, és azt tudják, nem messze a házamtól van a fal, ugye 300 méterre, minden nap kapok egy ilyen kisebb kosár, friss őserdei gyümölcsöt. Én nem is eszem mást ez alatt az időszak alatt. Én azt hiszem, ez a friss gyümölcs, a friss zöldség, amely teljesen ugye modern szóval bio körülmények között terem.
Az is fontos, hogy azon a területen fontos teremjen?
Mert az is fontos, mert a területnek benne van a belső kisugárzása,
energiája,
amely ott közel van hozzám. Tehát mondjuk a Kaliforniából hoznák valami utómódon, és ott ejtőernyővel dobnák, hogy egészen más energiák működnének benne. De ott viszont ott terem a környéken, és vigyázok arra, hogy én nem eszem húst például az időszak alatt semmi, csak őserdei gyümölcsöt, és ez annyira jó hatással van a belső harmóniám kialakítására, vagy mindazoknak az erők, amik bennem talán a tudatalattomból előjönnek, hogy megfogalmazzam mindezt, amit a könyveimben leírok. Nagyon jó, a könyveknek, a történelmi regények nem csak történelmi háttere van, ami leír egy bizonyos időszakot, akár Attila, akár a pozsonyi csata, vagy Koppány, hanem olyan filozófiai megfogalmazások, meghatározások vannak benne, mert szerintem nagyon fontos volt mindig, de különösen ma, amikor az ember teljesen elrugaszkodott a természettől, és nem érti meg, hogy valójában az élet nem csak anyagi értékekből áll, hanem ott vannak a szellemi és lelki értékek is. Tehát ennek az egyensúlyát próbálom megfogalmazni, és ott ez megtörtént. Hát az étkezésben mindig nagyon kell vigyázni. Most már ez persze van tudományos magyarázat is, de engem inkább a belső értékelés a fontos, az, hogy olyan étrendet állítsunk össze, amelyben a természetes élő anyag jelen van. A Jézus Krisztus azt mondja az evangéliumában, hogy ha élőt esztek, életben maradtok, a holtat esztek, akkor meghaltok. Hát a holta a leölt állatoknak. De az gyümölcs, amit leszednek a fára, az még él, benne van az élet. Tehát én azt hiszem, ez nagyon-nagyon fontos. Minden nagy, nevezzük tudós ember lehet, táltos vagy vallás alapító. Ugyanezt nagyjából megfogalmazta az étkezés fontosságát. Valójában azok vagyok, amit eszünk. Így van.
Nagyon szépen köszönöm Ceibert Róbertnek, és kívánok további alkotást, és kívánom, hogy a hallgatók megismerjék a műveit, és gazdagodjanak testben és lélekben elsősorban. Köszönöm a beszélgetést.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Folytatjuk az a riportok sorát, melyben Kesztölcről adok hírt önöknek, az 50. Javas Ünnep Fesztiválról. Az egyik előadó áll itt előttem, Kovács Gábor, akit köszöntök szeretettel, a Göncöl Szellemtudományi Szabad Egyetem asztrológia tanszékének vezetőjét. Szervusz!
Szervusz! Köszöntöm a hallgatókat!
Egy csodálatos előadást hallhattunk tőled, és ennek kapcsán rögtön fel is tenném azt a kérdést, ami legjobban izgat engem, és szerintem sokakban kérdésként vetődik fel. Az asztrológia, ha ezt halljuk, ezt a szót, akkor mindenkinek a magazinokban található horoszkóp jóslások jutnak eszébe, hogy ma már pedig nagy pénz üti a markodat, vagy ma nekös üzletet, vagy ma végre találkozni fogsz életed szerelmével. Ehhez képest mit jelent az asztrológia? Vagy éppen ezt jelenti?
Hát kétségtelen tény, hogy az asztrológia még akár ilyen vulgári szinteken is képes arra, hogy olyan igazságtartalmakat hordozzon, amik még ilyen szintre is átjönnek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy még akár ezekbe is lehet valami.
Ezért nem gondolom, hogy minden magazinnak komoly asztrológusa az újságírója.
Hát azt hiszem, hogy nem az én tisztem, hogy minősítsem a tisztelt kollégákat, mondjuk így magyarul, de ugyanakkor azt gondolom nagyon komolyan, hogy az asztrológia az egy szellemi út, illetve egy szellemi útnak a része. Nagyon egyszerűsítve azt tudnám mondani, hogy egy olyan segédeszköz, aminek a segítségével az ember egyre jobban meg tudja ismerni önmagát. Meg tudja ismerni azokat a hajlamokat, amiből áll, meg tudja ismerni azokat a képességeket, amiket hoz magával, esetleg korábbról, és meg tudja ismerni azokat a nehézségeket is, amik az élet során várnak rá. Fel tud rájuk készülni. Egyáltalán egy olyan világképbe való bepillantást tesz lehetővé az asztrológia, ami messze távol áll a tudományos világképtől. Sokkal inkább lehet ezt a hagyomány világképéhez sorolni, hiszen a hagyományok, mint például a vallási vagy filozófiai hagyományok, így a hermetika, vagy a buddhizmus, vagy a taoizmus, vagy akár a kereszténység is, de abból is talán a gnosztikus típusú, tehát a megismerésen alapuló kereszténység. Ezek olyan értékeket hordoznak, amik a mai ember számára nagyon fontosak ahhoz, hogy ne tudjon tájékozódni a életében.
Akkor már is adódik egy különbség számomra, mondjuk a magazinok jóslásaihoz képest, hogy azért elsőrenden az asztrológiának a feladata az önmagunk megismerése, a hajlamainknak a megismerése, nem feltétlenül a közvetlen jövendőmondás, ha jól értem.
Az nem baj, hogyha az ember tájékozódik a jövő felé, orientálódik, valamint az se baj, hogyha az ember a múltját feldolgozza. Mind a kettőhöz ad lehetőséget az asztrológia, hiszen az időben való tájékozódás lehetősége kinyílik, ahogy az ember megismeri az idő principiumát, amit az asztrológia Szaturnusz archetípusával jelöl. Tehát az asztrológia az egy komplett világkép gyakorlatilag. A legalsótól a legmagasabb világokig gyakorlatilag mindent átfog, és megismerhetővé tesz. Tehát az ember ezt tanulmányozva megérti azt, hogy van az, hogy bennünk van az állatvilág, például ugye, hogy az ösztöneink bennünk vannak, az azonos az állatvilággal. Vagy hogy a vegetáció szintén eszünk és iszunk, azzal azonosak vagyunk a növényekkel. De mivel szellemileg nyitottak is vagyunk, meg magasabb dimenziók fele is, ugye a transzcendens igényünk is van, ilyen szempontból viszont égi lények is vagyunk, tehát az ember önmagában felismerheti, hogy valóban igaza van a hagyománynak, amikor azt mondja, hogy nem egy egyszeri létre lekorlátozódott egyszerű kis porszemek vagyunk itt a sok között, hanem bizony mindenki a saját létének a középpontja. Ezt felvállalni, ez viszont nem egy könnyű feladat, viszont minden szellemi úton járó embernek előbb-utóbb el kell jutnia odáig, hogy felelősséggel felvállalja a saját életét és a környezetét is.
Arról, amit mondtál, az jutott eszembe Vörös Sándor egyik legkedvesebb írása, hogy alattunk a föld, fölöttünk az ég, és bennünk van a létra.
Így van, és ez a létra 7 fokú egyébként, 7 fokozatú, ami a 7 bolygóval maximális analógiát mutat. Vörös Sándor pontosan tudta, hogy miről beszél. És valóban az a helyzet, hogy az ember a hagyomány szerint egyfajta közép pozíciót foglal el, hiszen kapcsolata van az alsó világokkal is, ugye, amik az érzékszervek számára adottak, ez az állatok világa, a növények világa, illetve az ásványok világa, és ugyanakkor van egy olyan képessége is, amivel az érzék feletti világok felé is ki tud nyílni, az abszolútum kategóriáit különbözteti meg a hagyomány. Tehát ilyen szempontból középen lenni az rendkívül jó dolog.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kovács Gáborral, az asztrológia tanszék vezetőjével.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Folytatjuk a beszélgetést Kovács Gáborral, az asztrológia tanszék vezetőjével a hagyományról. Mit jelent a hagyomány? Szerintem nagyon sok hallgató egyáltalán nem azt gondolja ezen fogalom alatt, mint amit te gondolsz ez alatt. Ugye az előadásodban is elhangzott. Mi is a hagyomány?
Hát szívesen idézem Hanvas Bélát ezzel kapcsolatban, hiszen ő azt mondja, hogy a hagyomány az a szellem idő feletti jelenléte. Amit azért el kell gondolkodni rajta, hogy az ember egyrészt megértse, másrészt valóban belássa ennek a mélységét. Tehát egy olyan valami a hagyomány, ami nem egyszer volt, hol nem volt. Tehát a nagyapám nagyapja tudta, aztán eltűnt a semmibe, hanem ez...
Népi hímzett ruha, például, vagy a többi, ami nem rossz, csak nem az.
Hanem az a szellemiség, ami ezt létrehozta, az megvan. Gyakorlatilag megvan. Tehát bárki bármikor kapcsolódhat hozzá. Tehát ez egy nagyon jó hír, hogyha úgy tetszik. Tehát ezek nem egyszer volt, hol nem volt dolgok, hanem abszolút látensen jelenlevők, úgy is mondhatnám, hogy virtuális valóságok, nem a szó modern értelmében, hanem abban az értelemben, hogy ez megvalósítható.
Tehát most akár, ha szeretnénk ehhez kapcsolódni, akkor ehhez tudunk kapcsolódni, és belőle erőt meríteni és tudást?
Így van. Főleg ugye a kulcskérdés itt az, hogy a hagyomány ismer egy fogalmat, ami úgy hangzik, hogy metanoia, ami azt jelenti, hogy megfordulás.
Ez a református egyházban jól ismerik, ez a megtérésnek az megfelelő szava.
A megfordulás
szava.
Az azt jelenti az esetünkben, hogy nem csak kifelé fordulunk, az ugye az érzékszerveinken általában kifelé néz, szemünkkel kifelé nézünk, a fülünkkel kifelé hallunk, a nyelvünkkel az külső ízeket érezzük, az orrunkkal a külső illatokat vesszük, tehát gyakorlatilag úgy is mondhatnám, hogy a tudat mint egy rá van cuppanva a külsőre, és ezáltal elfeledkezünk a belső folyamatokra, amik legalább olyan fontosak, sőt, a hagyomány szempontjából fontosabbak. Tehát a szellemi utak abból a szempontból fontosak, hogy végre tudjuk hajtani ezt a megfordulást, befelé fordulást, és ott észreveszünk, hogy bizony bennünk vannak gondolati folyamatok, vannak érzelmi folyamatok, vannak akarati folyamatok. A hagyomány szerint ebből a háromból áll az ember. A tudomány szerint aminosavakból, meg vegyszerekből, meg mit tudom én, mi atomokból áll.
Mostani kutatások már azért az energiának is teret adnak.
Hát főleg, miután rájött ugye a relativitás elmélet, lassan kezd átjutni a köztudatba, még azért kell egy pár száz év, hogy ez pedig azért Einstein meg Bolyai János nem most volt, hanem Bolyai János 1830-ban már a relativitás alapjait letette, és azt írta a papájának, Bolyai Farkasnak, hogy apám, a semmiből egy új világot teremtettem. amivel azt értette, hogy a világ az nem egy valóság, hanem a világ az egy folyamat. Itt egyfolytában a teremtés az egyfolytában zajlik. Ez nem úgy volt, hogy egyszer valamikor valaki valamit megteremtett, hanem ez folyamatosan aktuális. Az ember teremti magát, meg a világát, fenntartja azt, illetve lebontja, átalakítja. Tehát ez a folyamat, ez az időben egyfolytában zajlik, erről beszél a tudomány, és ezért mondom azt, hogy létjogosult arról beszélni, hogy a hagyomány az valóban a szellem idő feletti jelenléte, mert erre bármikor rá lehet kapcsolódni erre a fajta gondolkodásmódra.
Nagy felelősséget is jelenthet ez, ahogyan meséltél mindenről, az jutott eszembe, hogyha elsődlegesek, és magam is így tapasztalom, a belső teremtő folyamatok, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy azok milyenek.
Hát bizony, bizony nagyon. Annál is inkább, mert ezek határozzák meg az életünket. Ugye hajlamosak vagyunk arra pont a kifelé fordultságunk révén, hogy mindig mást, meg másokat hibáztassunk a problémáinkért, lehet az a szomszéd, vagy a tanács, vagy a önkormányzat, vagy bárki a szomszéd, vagy éppen, de mindig más. Ugye ez a lényeg. Tehát a megfordulás révén az ember rájön arra, hogy valóban saját maga teremti magának a boldog perceit is, meg a boldogtalan perceit is, és akkor már mindjárt nem mindegy, hogy az ember mit teremt, és onnantól kezdve elindul egy tudatos folyamat, tudatosságot viszünk be tulajdonképpen a saját tudat folyamatainkban, megismerjük őket, onnantól fokozatosan át tudjuk alakítani azokat, mert ugye gondoljuk meg például, gondolkodunk, ugye hát ez egy természetes dolog, ezt nem kell senkinek bizonyítani. De az, hogy a gondolatok uralkodnak fölöttünk, az egy borzasztó kellemetlen helyzet, mert az embereknél olyan dolgok jutnak eszébe, amit maga is elszégyel, hogy jó Isten, hogy juthatott nekem ilyesmi eszembe.
Tehát most magyarul... Sok eszmésről ne is beszéljünk.
Így van, tehát nem vagyunk urai a gondolkodásunknak, hajlamosak vagyunk szabadjára engedni, és teljesen ember alatti állapotokba keveredni. Ugyanez a helyzet az érzelmekkel, amik ugye az érzelmi hullámegyek, hullámvölgyek, hol nagyon imádjuk ezt az embert, aztán azt az embert egy hét múlva már nagyon utáljuk, tehát az érzelmeinket is, ha megfigyeljük, akkor észrevehetjük azt, hogy bizony hajlamosak a kilengésre. Olyanok ezek, mint a vadlovak, akik, ha nincs a kocsis a helyén, akkor ezek szabadjára vannak eresztve, és az nem jó, mert akkor az életünk egyik krízisből megy a másikba, amit általában közönségesen tapasztalunk, mert ki vagyunk szolgáltatva a külső eseményeknek, jelenségeknek. Na most ez a folyamat fordul meg, mert az ember egyre inkább rálát a saját belső energetikájára, mondhatom így, megismeri azt, hogy benne ez a három folyamat hogy működik, hogy jön létre egy gondolat például, ezt meg lehet figyelni. Tehát nyilván ki kell gyakorolni, tehát ez nem egyik pillanat, nem vagyunk hozzászokva. Ugye, mert sok mindent megtanultunk az iskolában, csak azt nem, hogy a saját problémánkkal hogy foglalkozzunk. Viszont ez mindenkinek, mint mondtam, lehetősége, tehát aki érez magában hajlamot az önmegismerésre, az önuralomra, és ennek kapcsán egy teljesebb, harmonikusabb létforma megteremtésére, annak akár az asztrológia is egy kitűnő segítő eszköz lehet.
Az egyensúly érdekében azt gondolom, hogy ezt nagyon érdemes lenne megtenni mindenkinek, hiszen nincsen csodálatosabb, mint egy egyensúlyos működés. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kovács Gáborral, az asztrológia tanszék vezetőjével.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Folytatjuk a beszélgetést Kovács Gáborral, az asztrológia tanszék vezetőjével. Az asztrológiának a kiinduló pontja a születésünk ideje?
Tulajdonképpen nyilván a születési képlet az egy pillanatnak a rögzített képe, az az a pillanat, amikor ugye ebbe a létbe belépünk. Ez általában akkor van, amikor vagy a köldökzsinór elvágása, vagy amikor a magzat felsír, tehát ez gyakorlatilag az a pillanat, amikor elszakadunk az anyaméhtől, és egy önálló életet kezdünk élni, hiszen az asztrológiának az egyik alaptételezése az az, hogy a kezdet pillanatában benne van minden, tehát az egész lefutás benne van a kezdet pillanatában. Ezt nyilván logikus gondolkodással elég nehéz befogni, ahhoz a logikát meg kell haladni egy picit. Az asztrológia és a hagyományok szorgalmazzák az analógiákban való gondolkodásnak a fontosságát.
Az analógiákban való gondolkodást fordítsuk le, ez mit is jelent pontosan?
Hát a hasonlóval hasonló, lehetne mondani. Tehát az asztrológiának az egyik alap axiomája ugye azt mondja, hogy ami fent, az, mint ami lent, és ami lent, az, mint ami fent. jelent, hogy beteljesítse az egy csodáját. Tehát ugye beszéltünk itt holisztikus világképről, mert ez már egy közismert fogalom, ugye, hogy minden egy tulajdonképpen, akkor annak a tudatnak a számára, aki abszolút realizálta az ős eredeti állapotát, annak a számára valóban minden egy. De ha belátjuk, mi magunk még kettőségekbe gondolkodunk állandóan, mert az én meg a te, én és a világ, az két különböző dolog. Tehát az nagyon nehéz egységként látni. De pontosan erre kell törekedni, hogy visszaszerezzük azt a képességet, hogy egységbe tudjunk látni látszólag egymástól teljesen független és különböző dolgokat.
Akkor ez azt is jelenti, ha jól értem, hogy ami bent van, az van kint. Tehát a belső világunk kívülre vetül, vagy ha külsőt nézzük, esetleg a saját belső problémáinkra is üzenetet kaphatunk?
Feltétlenül így van, hogyha az ember megfelelő szintre tornázza fel magát, mert azért ez kell, akkor könnyen meglátja azt, hogy a külső eseményeket ugyanazok az erők mozgatják, mint a belsőket. Tehát tulajdonképpen valóban az van, hogy ami kint, az bent.
Az analógiák kapcsán tehát azt említetted, hogy a születésünk pillanatában, hogy hogyan álltak a bolygók. Tulajdonképpen én ezt úgy tudtam magam számára lefordítani, hogy egyfajta alapdallamot határoz meg az életünkben, a személyiségünkben. De én úgy vélem, nem tudom, hogy igazam van-e, hogy az életünk során a helyzetek, ahogyan ezt megoldjuk, a környezetünkben lévő emberek és azok a hatások azért ezen az alapdallamon változtatnak.
Így van, minden változik, egy biztos, mindig minden változik, sőt minden múlandó, minden el is múlik, viszont a változásoknak vannak törvényszerűségei. Na most az asztrológiai képlet, az ahogy mondtad, az elsősorban a hajlamainkat mutatja meg, amik valóban hajlamosak az embert meghatározni, de csak addig, ameddig az ember nem tud róla, mert a hajlamokat meg lehet ismerni, befolyásolni lehet, és meg lehet változtatni. És ez a lényeg. Itt jön be egy tudatos komponens a történetbe, és abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, akkor onnantól kezdve már nem változás van, hanem átalakulás. Tehát egy tudatos átalakulás egy ilyenből egy olyanba. Tehát át tudom magam alakítani egy kevésbé rendezett, szélsőségekre hajlamos, hajlamainak alávetett lényből egy szabad, önálló, harmóniát teremteni képes, kiegyensúlyozott lényé. Erről van szó, ez a lényeg. Tehát ennek a kulcsa pedig a megismerés, amit külföldi szóval úgy hívnak, hogy gnózis, tehát a gnosztikus utak, ahova az asztrológia is tartozik, azok nem a hitre épülnek, tehát itt semmit nem kell elhinni, hanem tapasztalni kell. Tapasztalni kell azt, hogyha én erőfeszítést teszek azért, hogy magamat visszafogjam adott esetekben, tudva azt, hogy a szélsőségektől való tartózkodás, vagy ha úgy tetszik, az arany középúton való járás az jó, akkor én megtapasztalom azt, hogy valóban az, hogy egyensúlyba tudok kerülni, az nekem is jó, meg a környezetemnek is jó, családomnak is jó, meg a falumnak is jó, meg a városomnak, meg az országomnak, meg a világomnak.
Mindez összességében egy nagyon-nagyon jó üzenet, hiszen arról beszélsz, hogy lehet uralkodni elsősorban önmagunkkal.
Ez az. Másokon könnyű uralkodni egyébként, az embernek magát legyőzni az a nehéz egyébként, de pont ez adja a szépségét is a szellemi úton való járásnak, tehát itt nem másokat kell győzködni, és nem ex-katedra nyilatkozni, hanem az ember úgyis mindig a teljes személyiségével ad példát, akár jó, akár rossz értelemben. Tehát az jó, ha az ember magát fejleszti, magát tökéletes, életesíti saját magának a javasa.
Mint a javaskör egyik fő tagja, ez teljesen hiteles, hiszen ezen az úton jársz magad is, és ezt igyekeztek továbbadni a tanítványoknak. Említetted a beszélgetés elején, hogy nem a hagyományos természettudományos értelemben tudomány az asztrológia. Ugyanakkor, amennyire az ismereteim alapján én le tudtam szűrni, ez minden korban, a legrégebbi kortól elkezdve egy nagyon-nagyon fontos tudományterület volt, ha nem is éppen természettudományos, hiszen az összes király ebben foglalkozott, voltak ilyen tanácsadói, mennyire igaz, mennyire volt meghatározó a történelem során az asztrológia, mint megismerés terület.
Hát kétségtelen így van, minél inkább visszamegyünk az időbe, azt látjuk, hogy annál fontosabb volt. Lehet mondani azt, hogy a modernitás térnyerésével egyre inkább a tudomány és a materialisztikus világkép vált uralkodóvá, és a hagyomány világképe háttérbe szorult, hát ennek az eredményeit sajnos lehet látni a világban. És azok számára, akiknek ez nem kielégítő vagy kevés, azoknak a számára nyílnak meg a lehetőségek, és akkor azt lehet mondani, hogy a külső világi problémák, nehézségek, mint egy katalizátorként, segítő erőként az embert hazafele igyekeznek terelni.
Ez nagyon-nagyon pozitív ígéret. Reméljük, hogy sokan indulnak el ezen a megismerési útján. Köszönöm a beszélgetést, Kovács Gábor.